Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy január 1-jével hivatalosan is véget ért az átmeneti időszak. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerében új szabályok léptek életbe, amelyek II. Erzsébet királynő formális beleegyezésével törvényerőre emelkedtek. A legfontosabb változásokról Király István Dániel kérdezte Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Melyik a végleges megállapodás legfontosabb elemei?
A legfontosabb, hogy az Egyesült Királyság szabályos és szabályozott keretek között lépett ki az Európai Unióból, ugyanakkor el tudja érni továbbra is az egységes piacot, és mi is hozzáférünk az egységes piacához az Egyesült Királyságnak. Ez azt jelenti, hogy az áruforgalomban nem lettek vámok, nem lettek mennyiségi korlátozások, viszont az Egyesült Királyságnak továbbra is be kell tartania azokat az alapvető szabályokat, és azokat az alapvető szabványokat teljesítenie kell, amik az egységes piac elérését lehetővé teszik. Ugyanakkor sokkal szigorúbb lett az a nagyon sok bürokratikus rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy bejussunk egymás piacaira, tehát mindenkinek, aki exportál vagy importál az Európai Unió területéről, illetve oda az Egyesült Királyságba visz ki termékeket, tájékozódnia kell arról, hogy milyen szabályok érvényesek, hiszen közegészségügyi különböző szabályoknak meg kell felelni, illetve azoknak a minimális rendeletben előírt szabályoknak, amelyek lehetővé teszik majd, hogy az áruk egymás között áramoljanak szabadon. Emellett ugye a szolgáltatások területén korlátozott elérhetősége lett az Egyesült Királyságnak csak, meg kell felelnie megint csak minden európai szabálynak, hogyha akar pénzügyi szolgáltatásokat, vagy éppen vállalati szolgáltatásokat teríteni. Korlátozottan fér hozzá az európai adatbázisokhoz, köztük ugye az úgynevezett Europol adatbázisokhoz is, és hát ugye nem utolsó sorban meg kell győződni arról, hogyha valaki az Egyesült Királyság területére megy, és ott munkát szeretne vállalni, vagy pedig csak olyan céllal érkezik, ami 90 napon túli, de nem hivatalos, akkor milyen feltételek mentén tud majd ott lenni, hiszen elképzelhető az is, hogy akár vízumhoz kell folyamodni a tartós ott létre.
Hosszú vita, üzengetés, tárgyalássorozat után mindenki most baráti elvárásról beszél. Valóban sima lesz a kapcsolat? Vagy lehetnek majd konfliktusok?
Egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hiszen ilyen még nem fordult elő, ugye, hogy kilép egy ország, és nem is akármilyen ország, hiszen az Egyesült Királyság a világ 5.-6. legnagyobb gazdasága. Ez az ország és ennek az országnak a szabályrendszere gyakorlatilag az utolsó pillanatig mindenben megegyezett az európai szabályozási keretekkel. Nem sok helyen ugye az Európai Unió szabályrendszerét maga az Egyesült Királyság találta ki, vagy vitte előre, vagy határozta meg a vitát során. Az Egyesült Királyságnak lehetősége lesz, hogy a saját szabályrendszerét megváltoztassa bizonyos keretek között. Itt nagyon kell figyelnünk majd arra, hogy ez ne okozzon olyan versenyelőnyöket, amik hát a saját termelőink, saját fogyasztóink kárára az Egyesült Királyságot valamilyen előnybe részesítsék. Hogyha ez megvalósul, és itt a vitarendezés is majd nagyon fontos szerepet fog kapni, az utolsó pillanatig ez egy nagyon fontos kitétel volt, hogy ez így működhessen, akkor azt hiszem, hogy azért az együttműködés az mindenképpen tartható.
Mik azok a változások, amelyek leginkább érintik a magyar állampolgárokat és cégeket? Mondjuk magyar szempontból 16 év után újra útlevéle lehet csak az Egyesült Királyságba utazni?
Igen, nagyon fontos az, hogy az Egyesült Királyság eddig sem volt ugye a Schengeni övezetnek a tagja, de az ezt követő időszakban harmadik országnak minősül. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen csak útlevéllel, érvényes útlevéllel, a tartózkodás idejére érvényes útlevéllel kell rendelkezni, és hát ha még emlékszünk a régi szabályokra, vagy aki emlékszik, vagy ugye külföldre megy, akkor ezzel tisztában lehet, de a vámon megnézhetik a csomagjainkat, ugye bizonyos alkohol, illetve dohány termék óta azért továbbra is érvényes, de ugyanígy biztosítanunk kell azt, hogy az ott létünk idejére megfelelő anyagiakkal rendelkezünk, ezt ellenőrizhetik azt, hogy milyen címre megyünk, mi az ott tartózkodásunknak a célja, és hát még az is elképzelhető, ugye, hogy ez a bizonyos kártya, amit ki kell tölteni a repülőgépen, amikor leszállunk, hogy mi a címünk és pontosan mennyi ideig tartózkodunk ott, ez újra bevezetésre kerül.
Többen cikkeztek róla, hogy rengeteg brit kért valamelyik uniós tagállamban állampolgárságot, vagy helyezte át cége székhelyét. Ez mennyiben járható út, illetve szívesen fogadják őket?
Igen, ugye itt éppen a kormányfőnek az édesapja az, aki hiszem két nappal ezelőtt francia állampolgárságért folyamodott. Ugye azt tudnunk kell, hogy megszűnt az uniós állampolgárságnak a lehetősége, és az ezzel járó jogok is megszűntek, amikor kilépett az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ugye leginkább érintett országok, Spanyolország, Franciaország, Németország, ahol a legtöbb brit állampolgársággal letelepedési engedélye rendelkezett. És hát ugye azért is fogadják őket szívesen, hiszen ezek a kapcsolatok, ezek azért elég mélyek. 40 éve lehetőség volt arra, hogy az Egyesült Királyságból érkezzenek, ezek az emberek letelepedtek ott. Nagyon sok üzleti kapcsolat van, főleg az előbb felsorolt országokban. És hát az elkövetkezendő időszaknak a nagy kérdése lesz, hogy pontosan milyen szabályok alapján tudunk majd például a biztonságpolitikában, adatvédelem tekintetében, szociális kérdésekben együttműködni. És hát nem olyan könnyű ugye a helyzete azoknak, akik eddig 27 országban szabadon mozogtak, most viszont korlátoknak kell majd szembenézniük.
Kormányválság és akár miniszterelnök váltás is lehet Olaszországban, ám az Inforádió által megkérdezett szakértő előrehozott választásokra nem számít Olaszországban. Domanics András kérdezte Szomráki Bélát.
Renzi pártja és maga Renzi is kezd kikopni, ezért az utolsó nagy támadást hajtja most végre. Ha most nem sikerül neki elérni azt, hogy Contét kivesse a nyerekből, akkor tulajdonképpen a pártja és nagy valószínűséggel ő is előbb-utóbb, az előbb-utóbb az mondjuk pár hónapot jelent, ki fog kopni a képből. És most megzsarolta a kormányfőt azzal, hogy ha és amennyiben nem tesz eleget az ő általa szabott feltételeknek, amelyek egyébként nem állnak olyan nagyon távol a valóságtól, tehát nagyon beleszólást akar adni a pártoknak abba, hogy például ezt a bizonyos recovery fundot, ezt az újraépítési vagy újrakezdési alapot, ezt hogyan osszák el. Mert azért a miniszterelnök valóban elkapatta magát, ugyanis lassan, már közel egy éve úgynevezett törvényerejű miniszterelnöki rendeletekkel kormányoz. Gyakorlatilag a parlamentet kiiktatta a jogállamiság nagyobb dicsőséggel. Úgyhogy Renzi azért nem hiszem, hogy butaságokat mondaná, csak nagyon keményen választja meg az időpontokat, meg a módszereit.
Mi történik akkor, hogyha tényleg visszavonja Matteo Renzi két miniszterét a kormányból?
Ha két miniszterét visszavonja, akkor még semmi nem történik, de hogyha visszavonja a parlamentben a támogatását, szó szerint, tehát most nem csak a két miniszterről van szó, hanem az ő pártjának a képviselői kilépnek mind a felsőházban, mind az alsóházban, szenátusban és képviselőházban kilépnek a kormány parlamenti támogatásából, akkor az azt jelenti, hogy a kormány megbukott, akkor kormányválság van. Akkor 3-4 lehetőség is van, vagy lesz egy harmadik Conte kormány, akkor valamit enged, játszanak, alkudoznak. Renzi és Conte között is megindulhat valami fajta alkú azon az alapon, hogy Conte elkezdi esetleg befogadni Renzi javaslatait, és ezzel neutralizálja, semlegesíti a Renzi féle rohamokat. Aztán az is lehet, hogy itt mindenki megun mindent, és hívnak egy miniszterelnököt, egy újat, rengeteg név van forgalomban, leginkább Mario Draghit emlegetik, aki az Olasz Központi Bank elnöke volt 7 éven keresztül, 8 éven keresztül az Európai Központi Bank elnöke volt. Nagyon nagy tekintélyű, nagyon befolyásos és nagyon nyugodt ember, nem egy fiatal ember, mert 73 éves. Ő talán az egyik legnagyobb várományos egy ilyen helyzetnek, de ő csak akkor fogadná el, legalábbis ezt lehet, hogy leszűrni a különböző nyilatkozatokból, hogyha egyfajta nemzeti egységkormány alakulnak ki, mert mindenki beszáll. Az, hogy a Draghi, vagy akárki komoly ember elfogadna most egy olyan kormányfői megbizatást, amely mögött ez a, ahogy az olaszok mondják, egy ilyen Brancaleone armádiája, egy ilyen szedett, vedett, ütött, kopott, rettenetesen szétzilált, egymással folyton veszekedő sereg. Na, ezeknek az élére nem hiszem, hogy állni akar, ezért a legnagyobb valószínűség annak van, hogy lesz egy harmadik Conte kormány, vagy esetleg egy abszolút no-name ember sikerül meggyőzni arról, hogy szálljon be a Conte helyére, de a Conte-ban van bizalma a nemzetközi pénzügyi köröknek is, hiszen eddig nagyon jól állt a sarat, összetartotta ezt a két széttartó csónakot, úgyhogy én szerintem egy dolog biztos, hogy itt előrehozott választás nem lesz.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Egyiptomban meghalt egy intenzív osztály összes koronavírus betege, amikor meghibásodott az oxigén ellátás. A részleteket Svetnik Endre mondja el.
A sokkoló esetről a Middle East Monitor nevű portál számolt be, amely egy videót is közzétett a tragédiáról. Az Ash-Sharqiya tartományban található Al-Husseiniyah központi kórházban készült felvétel virálisan kezdett el terjedni az interneten. A videót egy rokon készítette, akinek 66 éves nagynénje is az intenzív osztályon kezelt és karanténban tartott koronavírus betegek között volt. Mint a Middle East Monitor megjegyezte, az oxigén szint 2%-ra csökkent, és nem volt elég nyomás, hogy életben tartsák a betegeket. Hasonló incidens történt egy másik egyiptomi kórházban, és a portál szerint a tragédia az egyiptomi kormányon belül elburjánzott korrupciónak és hanyagságnak tudható be. Al-Zayed egyiptomi egészségügyi miniszter viszont tagadta, hogy a betegek oxigénhiány miatt haltak volna meg, és a 2013-as puccsig 2 éven át hatalmon lévő és szélsőségesnek kikiáltott iszlám testvériség pártját vádolta meg rémhírterjesztéssel. Napvilágra került egy másik videó is, ahol a kórház igazgatója azt állította, hogy minden rendben volt az intézményben, és nem lépett fel oxigénhiány. Az igazgató szerint a betegek halálát idős koruk és krónikus betegségek idézték elő. A tartomány kormányzója pedig azt mondta, hogy csak 4 beteg és nem az összes intenzív osztályon kezelt ember halt meg. A közösségi médián elterjedt egy olyan fotó is, amelyen egy látszólag az események nyomán sokkot kapott nővérül a földön. Jelentések szerint őt megbírságolták, amiért úgymond a nehéz időkben nem végezte rendesen a munkáját. Az egyiptomi politikusok nyilatkozatai ellenére ügyészek vizsgálatot rendeltek el az incidens nyomán. A tartományi nyomozóhatóságok egyik név nélkül nyilatkozó forrása azt mondta, kihallgatják a kórházigazgatót és az orvosokat. 100 millió lakosával Egyiptom az arab világ legnépesebb országa, ahol szintén megugrottak a koronavírus fertőzések, és ahol a kormány egyre nagyobb nyomás alá kerül, hogy vezessen be újabb országos karantént. Az egyiptomi hatóságok rendkívüli engedélyt adtak ki a kínai Sinopharm koronavírus vakcina használatára, és azt mondták, hogy 2 hét múlva indítják be az oltási programot. Emellett tárgyalásokat kezdtek az AstraZeneca és a Pfizer vakcinák beszerzéséről is, ezekből 50 millió adagot kötöttek le, ami azonban csak a lakosság negyedének beoltására elegendő. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt újra az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Parlament is támogatta a tavaly év végén elfogadott hosszú távú költségvetést és a helyreállítási csomagot. Ez 2021-ben érvénybe lép. Az EP ezen felül megvizsgálja a zöld megállapodás kulcsfontosságú jogszabályait, amivel csökkenteni lehet a járművek károsanyag kibocsátását, védeni a biológiai sokféleséget, és felkészíthető az ipara széndioxid semleges jövőre. Európa vezető szerepet akar betölteni a világban a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia terén. A jövőbeli jogszabályok alakítják az EU digitális stratégiáját, etikai keretrendszert építenek az MI számára, valamint befektetnek a kutatásba és a fejlesztésbe. A bevándorlási válság, amely 2015-ben és 2016-ban tetőzött, felfedte az Európai Unió menekültügyi és bevándorlási rendszerének hiányosságait. A parlament sok intézkedést vizsgál majd meg, hogy garantálja a védelemre szoruló emberek biztonságát, miközben biztosítja, hogy az EU külső határán fekvő államok ne legyenek túlterhelve. A parlament továbbá alaposan megtárgyalja majd az új EU for Health programot, amely segít felkészülni a jövőbeli egészségügyi veszélyekre, kezeli a gyógyszerhiányt és a betegség megelőzésre összpontosít. Schaller Baross Ernőt a miniszterelnökség jelenlegi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárát jelöli a Fidesz-KDNP a január 1-jével megüresedett európai parlamenti képviselői helyre. Elődje, Szájer József november végén mondott le december 31-i hatállyal EP képviselői tisztségéről. A legtöbb európai már most könnyen hozzáfér jó minőségű ivóvízhez, különösen Magyarországon. Az Európai Unió ennek ellenére aktualizálja a jogszabályait, hogy még biztonságosabbá tegye a csapvizet. A minőségi szabványok módosításával szigorítják a szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket, és figyelembe veszik a mikroműanyagokhoz hasonló szennyező anyagokat. Ezen kívül az új szabályok felszólítják a tagállamokat, hogy továbbjavítsák az ivóvízhez való hozzáférést ivókutak felállításával a nyilvános helyeken, magyarázza Christoph Hansen, az Európai Néppárt luxemburgi képviselője. Mi az Európai Parlamentben tovább akartunk menni ennél. Kínáljanak vizet ingyen vagy alacsony áron az éttermekben is. Mert ennek a környezeti oldala nagyon fontos. Tudjuk, hogy egy üveg víznek csak a szállítása sokkal több energiát használ fel, így jobban károsítja a környezetet. A csapvízivás nem mellesleg jót tesz a környezetnek és az ember pénztárcájának is. Anyagilag is nagy különbséget jelent. Egy palack ásványvíz áráért majdnem 700 liter csapvizet kapni. Az új szabályok célja, hogy mérsékeljék a palackozott víz fogyasztását, ami segít csökkenteni a műanyag hulladékokat, és évi több mint 600 millió eurót takarít meg a háztartásoknak. Az Európai Parlament és a European Film Academy kihirdette a 2021-es Lux Európai Közönségdíjra jelölt három filmet. Most először a nézők és az Európai Parlament képviselői közösen választják ki a nyertest. A jelöltek között három film szerepel. A Még egy kört mindenkinek című filmben Thomas Vinterberg, dán filmrendező, Mads Mikkelsen színésszel áll össze. Négy kiégett középiskolai tanár kipróbál egy borgőzös kísérletet, ami hamar kicsúszik a kezeik közül. ...2015-ben egy bukaresti szórakozóhelyen keletkezett tűzben 64 ember vesztette életét. A kollektíva azokra az újságírókra fókuszál, akiknek a tűzzel összefüggő vizsgálódása feltárta a román egészségügyi szektorban burjánzó korrupciót.
Kiedy Bóg do nas mówi? Czasami zdarza mi się popełnić jakiś grzech, jakieś zło. Czasami myślimy, że niemożliwe, żeby Bóg tak chciał.
A Corpus Christi súlyos erkölcsi dráma, melyben a börtönviselt Daniel egy helyi papot helyettesít egy lengyel kisvárosban. Daniel szokatlan módszereivel segíti a közösség tagjait. A három filmet az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozzák, és Európa szerte 2021 áprilisáig vetítik. A nyertest az Európai Parlament plenáris ünnepségén hirdetik majd ki. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP_percek oldalon, valamint meghallgatható és letölthető podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Kikötött az első amerikai cseppfolyósított gázt szállító tanker a horvátországi Krk terminálnál, és ezzel Magyarország számára is fontos új energiaforrás vált hozzáférhetővé. De vajon Amerikában Joe Biden kormányzata ugyanolyan lelkes LNG hívő lesz-e, mint Donald Trump volt? Svetnik Endre összefoglalója.
Az új év első napján állt üzembe a horvátországi Krk szigeténél létrehozott úszóterminál, amely a tankhajókon érkező cseppfolyósított földgázt, LNG-t változtatja vissza gázzá, hogy aztán azt csővezetékeken küldjék tovább Magyarországra, majd a kiépülő észak-déli gázfolyosón át Szlovákiába. Egy lengyel kikötőben létrehozott terminál jóvoltából pedig délre küldhetnek földgázt. A horvát terminál évi 2,6 milliárd köbméter LNG-t tud visszagázosítani. A magyar földgázkereskedő ZRT, az MFGK 7 éven át maximum 1 milliárd köbméternyi kapacitást, azaz az éves mennyiség több mint egyharmadát kötötte le. Ennek nyomán első ízben fordul elő, hogy a magyar földgázigényeket cseppfolyósított földgázból is kielégítik. A Standard & Poor's Global nevű portál elemzése stratégiainak nevezi a magyar szerepvállalást, és megemlíti, az MFGK vállalta, hogy kizárólag nyugati szállítóktól vásárol LNG-t, hogy így diverzifikálja az ország energiaforrásait, és csökkentse függőségét az orosz gáztól. Az SNP idézte a magyar külügyminisztériumot, amely szerint az ország szeretne kisebbségi részesedéshez jutni a horvát terminálban. A portál júniusi anyaga szerint ugyanakkor az MFGK el is elismerte, hogy az orosz földgáz továbbra is kulcsfontosságú marad a magyar és a regionális gázellátásban. Magyarország 2019-ben például 10,5 milliárd köbméter gázt vett a Gazpromtól, 42%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Newsru független orosz hírportál szerint felmerült, hogy a horvát LNG terminálról Ukrajnába is küldjenek majd földgázt, és az ukrán és a magyar gázszállítási rendszer képviselői ilyen kapacitások létrehozásán dolgoznak. A palagázból előállított LNG exportját emlékezetes módon bátorította Amerikában a távozó Trump kormányzat, amely szabadsággáznak is nevezte a terméket, és 10 exportprojektet is jóváhagyott. A Deutsche Welle szerint kétséges, hogy utódja Joe Biden is ilyen lelkes lesz-e. Ez ugyanis szembe mehet klímavédelmi céljaival. Biden jelezte, hogy korlátozni fogja a palagáz kitermeléséhez használt és ellentmondásos rétegrepesztéses technológiát, és nullára szorítja le az energetikai szektor széndioxid emisszióját. Az amerikai LNG export vezető cége, a Chenier vezérigazgatója Jack Fusco viszont azt mondta a Bloomberg hírügynökségnek, hogy szerinte a Biden-féle fehérház nem fogja alásni az ágazatot. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!